Én is nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
Viszonthallásra. A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Egy könyv bemutatóról kell nekünk most tájékoztatni, beszélni egy szerzővel, mégpedig az a cím, hogy Védőháló nélkül. A kötet 8 egykori állami gondozott személyes visszaemlékezésén keresztül mutatja be a múltat, akik gyermekéveiket a kecskeméti Faragó Béla árvaházban, később nevén az Országos Pedagógus Gyermekotthonban töltötték, és a telefonban itt van a szerző, Tajti Piroska, ha jól emlékszem, ugye? Halló? Itt tetszik lenni?
Jó napot kívánok!
Egy kicsikét legyen kedves bemutatni ezt a könyvet, meg egyáltalán, hogy mire vállalkozott ezzel a könyvvel, és egyáltalán mi a maga témája, ami miatt érdekes ezekről a dolgokról beszélgetni, és aztán meg is invitáljuk a hallgatókat, hogyha van kedvük a könyvvásárlásra, illetve magára a kiállítás megnyitóra, vagy a könyv megnyitóra.
A könyv igazából 8 egykor állami gondozott fiatal életútját meséli el. 2021-ben kértek fel a fiatalok, hogy írjam meg az élettörténetüket. Akkor 10 indultak ezen a nyilatkozattételen, közülük egy visszalépett, és ezt én tökéletesen megértem, mert nagyon-nagyon nehéz volt a riportok során elmélyedni a múltban. Nehéz gyermekkorból indultak, és azt mesélték el, hogy mit segített a gyermekotthon, a nevelőtestület, amit ott kaptak, útra való, és hogyan építették föl az életüket.
És ugye a könyvnek a címe egy védőháló nélkül. Akkor azt feltételező, hogy nem volt könnyű, és nagyon nehézkes. Ugye szerintem az emberek többsége nagyon keveset tud erről a világról, illetve meglehetősen ilyen végletes információkkal találkozik, és nehéz benne érteni a szereplőket, azokat a történeteket személyesen, tehát nagyon kíváncsi lennék ezekre a dolgokra, és lesz mód, szívesen el is olvasom, de maga nem így gondolja? Halló?
A könyvben arról is szó esik, hogy ezek a fiatalok hogyan dolgozták föl azt a helyzetet, amiben voltak, kaptak segítséget. Valóban nagyon-nagyon sok tév eszme, feltételezés az, ami kering a köztudatban az állami gondozottakról. Én nagyon remélem, hogy a könyv elolvasása után érezni fogják az emberek, hogy ezek a fiatalok ugyanúgy szeretetre éhes, szeretetre érdemes fiatalok voltak, tehát ugyanolyan gyerekek, emberek, mint bárki más, aki családban nő fel, viszont maga a startvonal, ahonnan indultak, jóval nehezebb, sokkal nagyobb handicappel kellett megbirkózniuk. Kikerülve a nagybetűs életbe, ott pedig egyértelműen védőháló nélkül, ahogy a könyv címe is sugallja, nem igazán volt senki felnőtt, tapasztalt, idős ember a környezetükben, akikre számíthattak. Az, amit maguknak összegyűjtöttek a tarsolyukban az állami gondozott évek alatt, abból tudtak maguknak erényt kovácsolni, úgymond.
És milyen ekkora időszakot ível át tulajdonképpen ez a néhány történet? Ugye hány évet, ugye milyen életkortól, és az életkor legvégén tulajdonképpen mit tudunk róluk, hogy milyen pozícióba lépnek az életben, mennyire lesz képes mindegyik a maga helyén helytállni, és megtalálni az életet további jó oldalát, ahogy tetszik, boldogulását.
Általában 4-5 éves korban kerültek állami gondozásba, 18-20 éves koruk táján kellett elhagyni az intézményt, az akkori rendszer ez így működött, és az azóta eltelt évtizedek történéseit foglalták össze nagyon röviden, tehát egy mondjuk úgy, hogy 5 évtized anyaga, amit feldolgoztunk. És igen, nagyon-nagyon különböző pályát futottak be, van közöttük úgymond egyszerű alkalmazott fizikai dolgozó, van közöttük egészségügyi dolgozó, van közöttük olyan, aki vállalkozást épített, és azóta is gyönyörűen karbantartja a vállalkozását. Tehát nagyon sokféle életút, ugyanakkor hasonlóságok is föllelhetők az életpályákban.
Mennyire sikerült erős maradniuk? Mert ugye azért valamennyire a kirekesztettség, hogyha ráadásul közösségre találnak, az néha erőt is tudott adni, tehát tud adni. Legalábbis én találkoztam ilyen sorsú fiúk, lányokkal is, akik tulajdonképpen most a világban egymásba kapaszkodva nagyon sok erőt tudtak egymásnak adni. Volt-e itt ilyen?
Természetesen pontosan egy évfordulós találkozó után kovácsolódott össze ez a kis társaság, és még jobban kapaszkodtak egymásba, de igazából jobbára magukra számíthattak. Egy-két barát volt a környezetükben, és egymásnak nyújtanak segítséget a mai napig is.
Mik az ők igazából az életképességüknek az kulcsa? Tehát miért tudnak ők ilyen erősek maradni maga szerint? Mert ugye nyilván nem kaptak külső segítséget igazából. Mitől tudnak megmaradni? Mert ugye nagyon kiszolgáltatott ez a világ, és vannak-e olyan pozitív értékek, amiket végül is ki tudtak egymásból, meg saját magukból csiszolni? Mert ezeket fontos lenne megmondani, mert lehet, hogy ez például sok embernek egyfajta támpontot is jelentett az életéhez.
Nagyon erős bennük az élni akarás, és mindegyikükben van valami olyan tehetség, olyan adottság, amit ki tudtak bontakoztatni. Volt életcéljuk, és mivel ők nem tapasztalhatták meg az igazán szeretetteljes, óvó, védő, támogató családi életet, mindegyikük kivétel nélkül arra törekedett, hogy ő a saját családi életét már úgy tudja felépíteni, hogy az ő gyermekének és unokájának vagy unokáinak az egy biztos fészek legyen. És ez egy olyan cél volt előttük, amiért ők nagyon-nagyon sokat tudtak és tettek is.
Tehát bizonyítani próbálnak, ugye, hogy képesek, igen, ezt mondja, igen. Nagyon érdekes.
Én szerint nem igazán a bizonyítási vágy hajtja őket, hanem maga az a tény, hogy attól, hogy olyan helyről indultak, amilyenről indultak, az egy dolog, de ahogy én is mondani szoktam, nem az számít, hogy honnan jöttél, hanem hogy merre tartasz.
Így van.
És hogy amit az élet eléd rak, abból te mit tudsz profitálni, mit hozol ki, mit tudsz szebbé, jobbá tenni.
Az a helyzet, hogy miben maradtak ők védtelenek? Hogyan lehet ezt a világot például megóvni? Mert azért ebből az intézményes világból azért nem csak ők, mások is kiléptek. Tulajdonképpen az ő életük miközben mindenképpen megpróbálják megmutatni, hogy ők mire képesek, valószínű védtelenek egy kicsit. Mi védheti őket meg? Van-e valami fajta segítség számukra, azon kívül, hogy nagyon tiszteletreméltő, amit olvashatunk majd róla? Remélem, inkább lesz rá mód, hogy én is olvassam.
Én szerintem egymásnak is nagyon pozitív példát mutattak, és megtanulták megvédeni saját érdekeiket, megtanultak megdolgozni a céljaikért, és nagyon megbecsülik mindazt az eredményt, amit elértek.
Nagyon kíváncsi vagyok. Most mondjuk el ezt az egész, mikor lesz ez a könyv bemutató? Jól tudom, augusztus 19-én, ugye? Jól tudom.
Igen, ez augusztus 19-én, délután 5 órai kezdettel lesz Kecskeméten, a Szent Imre utca 90. Ott van tulajdonképpen az az intézmény, ahol ők valamikor állami gondozásban voltak. Ez most jelenleg Németh László gimnázium, és ennek az épületnek az első emeletén van egy gyönyörűséges színházterem szerűség, ahol megtartjuk majd ezt a könyvbemutatót.
És akkor könyveket ott lehet látni, akkor jelenik meg ez a könyv. Hadd kérdezem, a könyv papír alapon jelent meg, ugye? Hadd kérdezem, hogy megjelent-e ez elektronikusan-e? Hozzá lehet-e férni más módon?
Egyelőre nem. Gondolkodunk ezen az elképzelésen is. Most még csak nyomtatott papírformában lehet.
Az is kérdeztem, mert ugye ennek a világnak ugye jó pár szereplője már nehezen olvas, tehát nem igazán könnyen olvas. És talán még elektronikusan könnyebben, mint papír alapon, tehát azért is kérdeztem ilyen bizonytalan dolgot. Hadd kezdem meg, hogy lehet majd ezekhez a könyvekhez hozzájutni például a könyvkiadókon keresztül, tehát lesz a Libri és egyéb könyvesboltokban hozzáférhető, hogy hogyan lehet ehhez a könyvhez például szert tenni?
Egyelőre író-olvasó találkozókon, most jelenleg ugye a könyvbemutatón, és ezen is dolgozunk, hogy lehetne a nagy közönséghez minél közelebb eljuttatni.
Amint ebben van konkrétum, mi szívesen adunk ennek nyilvánosságot, mert úgy gondoljuk, hogy tulajdonképpen ebben az egész történetben az lenne, hogy minél többen, sokkal többen megfürödhetnének, olvashatnák, érzékelhetnék ezeknek a történeteknek az igazi tétjét és az igazi küzdelmeit, úgyhogy nem tudom, hogyha lesz ennek konkrétum, szívesen adunk ennek is hírt, és nagyon érdekes, amit most mondott. Nagyon kíváncsi lennék erre a kötetre, és gondolom minden gyerek kap belőle egy példányt, nem? Ugye?
Igen. Örülök az érdeklődésének, megoldjuk, hogy ön is elolvashassa, és szeretettel várjuk az érdeklődőket, és dolgozunk azon, hogy hogy juthat ez el minél több emberhez, és hogy lehet ez valóban pozitív példa sok-sok hasonló sorsú ember számára.
Így van. Tehát én múltkor beszélgetem valakivel, és mind azt feszegették, hogy minél sokkal történetet ismertessünk meg a világgal, és én meg mindig annak a híve vagyok, nem kell mindenkinek a nehéz történet elmondani, mert akkor csak arról szólna az élet tulajdonképpen. Inkább azoknak a feltételeit kell teremteni, hogy ők meg tudjanak rendesen állapodni, vagy érkezni ebben a világba, és egyenrangúak lehessenek velünk és mindenki mással, és tudjanak befutni minden életutat. És gondolom ez is fontos. Ezért kellenek ezek a könyvek, hogy egy fejezettel és ezzel a könyvvel gyakorlatilag felnőtté váltak. Önálló két talpra esett erős fiatal emberekké váltak. Remélem így. Nagyon szépen köszönöm, amit most megtudhattam maga segítségével erről a világról, és hogyha lesz rá mód, akkor ezt a könyvet is elolvasnám, és a hallgatóknak meg jó szívvel ajánlom még egyszer. Augusztus 19-én a Védőháló népe nélkül címmel egy könyv bemutató lesz, a helyszínek Kecskeméten a Szent Imre katolikus iskola és óvodában lesz, ami Szent Imre utca 9, délután 5 órakor. Ez ugye mindent elmondtam, ami fontos?
Igen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Én is köszönöm szépen akkor. Minden jót kívánok magának. Viszont hallásra.
Minden jót kívánok én is. Viszont hallásra.
Üres a fej, naponta így megy valamivel, telik az idő, szakad a konfetti eső.
114, 115, 106.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A környezet állapotromlása ma már nem csak az időjárásban érzékelhető, hanem a gazdaságban, csak minden nap életben is. A gazdaságban növeli a mezőgazdasági károkat, az energiafogyasztást, a viszonyai miatti költségeket és a biztosítási terheket. A mindennapi életben gyakoribb a hőhullámokat, magasabb rezsit, egészségügyi kockázatokat és alkalmazkodási kényszert okoz. Ezért a környezetvédelem ma már nem csak a természetem, a gazdaság és társadalmi kérdés, és a telefonban itt van Fázolt Helga, a Civil Rádió egyik szerkesztője. Szia, Helga! Emlékszem, múltkor még ugye az időjárásról beszéltünk, hogy mennyire tervezhető, de mennyire tervezhető a környezetvédelem ebben az értelemben nyáron, mert ugye tél meglepett bennünket, mert a havakat kaptunk sok-sok év után, hogy most milyen környezeti körülményekre készülhetünk, te szinted.
Hát akkor először is engednek, hogy akkor ilyen természeti jelenségként kössön be a Magyarország környezetvédelmi szempontból egyik legfontosabb hírét, hogy árat a vissza. És ennek a következményeként biodiverz módon lett tegnap óta a Környezetvédelmi Minisztériumunk, aminek már a neve sem környezetvédelmet volt, tehát nem a régi klasszikus, hanem egy élő környezet.
Igen, egyébként ismered, régen volt az árvizeknek volt egy változat, a zöld ár, úgyhogy ez lehet, hogy ehhez hasonlít?
Ehhez hasonlít, és a narancs, akkor ezek szerint most nem időszerű ebben a régióban és ezen az éghajlaton. Igen, és ez minden szempontból igaz a tisztának, tehát a vízgazdálkodásra, tehát igaz magára a folyóra, és igaz arra a tegnaptól deklarált szemléletváltásra és környezetvédelmi főszerepre, amit az új kormány ezzel kijelölt. Mind a személlyel, tehát a Gajdos Lászlóban a Nyíregyházi Állatparknak a vezetőjével, mint pedig az elnevezéssel is a élő környezet minisztériuma. Hát ennél szebbet már mi sem mertünk volna adni, és csak másodszorban zárójelben hívjuk a környezetvédelminek. Azt gondolom, hogy ha egy miniszter egy élő környezet minisztériumot vezet, az már önmagában is egy nagyon biodiverz, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon új szemléletet hoz magával. És én azt gondolom, hogy minden, amit szeretettél nekem kérdésként, lehetséges az, hogy mostanában válaszokat fogunk rá kapni, szakmai válaszokat is fogunk rá kapni, sőt, szakmai iránymutatásokat is fogunk rá kapni, hiszen egy olyan ember áll a tárcának az élén, egy ilyen ökoszisztémát egyben lát. Növényt, állatot, botanikát és éghajlatot egyformán.
Érdekes, hogy ennyire optimista vagy, és ez nekem is tetszik, mert tulajdonképpen igazából egy kicsikét ugye előjött az árnyékból az, az egész téma, és mondjuk formalizáltan is lesz egy felelőse például a mindenkori kormányzatnak, az nem olyan nagyon nagy baj, sőt kifejezetten biztató. Ezért az optimizmusodat abszolút bátorítom. De azért ne gondoljuk azt, hogy hirtelen létrejön egy minisztérium, vagy bármilyen fajta felelősségi rendszer, az automatikusan hozza magával azokat a következményeket, amik feltétlenül kell a környezetben, de a gazdaságban és a mindennapos életben egyaránt. Gondolom, ezzel is egyetértünk.
Abszolút, abszolút, de olyan szinten, András, hogy azért gondolom ezt optimistán. Egyrészt azért, mert érzem magunkon, civileken, akik a környezetvédelem iránt elkötelezett módon gondolkodtak, hogy azért ilyen velem még nem volt, hogy én a kormányzati politikával egy irányba tudok gondolkodni, de a legfontosabb, hogy a környezetvédelem, ez az egész éghajlatváltozás ilyen Donald Trumpi szinten volt kezelve, hogy látjátok, hogy nincs környezetvédelem, vagy éghajlatváltozás, mert esik a hó New Yorkban. Ez az egyik, a másik pedig az energiaügyi minisztériumhoz volt rendelve. És szerintem ez egy nagyon fontos gondolkodás, mert volt, hogy kihasználjuk a természetet, mint egy energiaforrást, és energiaügyként kezeljük a természetet, vagy pedig egy biodiverz gondolkodásban, egy ökoszisztéma részeként. És ezért vagyok azt gondolom, hogy nagyon optimista, mert végigéltem sok olyan évet a környezetvédelemnek a zöld zászlója alatt, hogy nem csak egy elutasításra, meg nem értésre, hanem kifejezetten egy teljesen ellentétes irányú gondolkodásra volt beállva a minisztérium, az akkumulátorgyárakra, és most nem csak azért emelem ki ezt a példát, mert ezt a legtöbbet hallottuk, hanem azért, mert energia, tehát nem volt környezetvédelmi gondolkodás, hanem energiaügyi gondolkodás volt, az energiaügyi minisztérium alá tartozott az, hogy mondjuk vízgazdálkodás, és nem volt vízgazdálkodás, csak energiaügyi szempontok alapján, nem volt az Alföld, vagy a Balaton
vízháztartásának felborulása egyetlen minisztérium alá tartozva sem, hanem folyamatosan csak azt nézte a szaktárca, ahova a környezetvédelem rangsorolva volt, hogy milyen energiát, milyen mutatókkal, milyen gazdasági szempontok alapján tudunk így kinyerni. És az, amit te kérdezel, hogy hogyan fog megjelenkülni a gazdaság, mondjuk azt, hogy a társadalmainknak van egy öngyógyító folyamata, nézzük meg azt, amit a civil kezdeményezések az eddig nem preferált gondolkodásmód fel fog tolni, vagy egész egyszerűen hagyjuk meggyógyulni ezeket, mert civil környezetvédőként én mindig azt láttam, András, hogy sokkal jobban reagálunk rá. Az bizonyos, hogy nem állampolgári szinten dőlnek majd el ezek a dolgok, de szükségszerű, például ugye a nyíregyházi növény, állat és növényparkot országszerte ismerik az emberek, mert szerethető. Na most, hogyha a gondolkodásban is ugyanígy le tudjuk bontani odáig, hogy szerethetővé válik a környezetnek a védelme, az életminisztériumaként, az új életminisztériumaként, akkor azt gondolom, hogy van okom visszakodása, de beszéljünk róla 9 hónap múlva.
Ezt akartam mondani, várjunk egy kicsit, még ez a kormány ebben például nem állt össze, még az összes miniszter nincs megnevezve, még nem állt föl a parlament se. Rukkoljunk nekik, inkább az a kérdés, és azt kérdezem, fordítsunk itt az egész beszélgetésen, te mi az, amit szerinted most feltétlen meg kellene tenni, mi az, ami igazából, amit várhatsz az elkövetkező időtől, amit feltétlen kell a környezet szempontjából, hogy stabilizáljanak a viszonyok, hogy valamilyen módon előre mozduljon ez az egész szakmai terület, emberi és szakmai terület, földi terület, na, így akarom mondani.
Hát szerintem én megkaptam a legfontosabbat, a szemléletváltást.
Az mi? Mi az a szemléletváltás?
Az, hogy olyan Lantos Csaba volt az energiaügyi miniszter, a Szilárd Péter kezelte a környezetvédelmet, mint külügyi és külgazdasági miniszter, tehát én ezt megkaptam, hogy egy olyan szemlélet, egy teljesen új, onnan nézhetünk rá kormánypolitikából a környezetre, ahonnan én is szeretek, ahonnan a civilek
most hogy legyen, hogy legyen? Lőnsd el te most, hogy legyen? Mert valószínűleg az ember fogad, hogy legyen? Mert prognózist keresünk, és ebben az értem érdekel, hogy te mit vársz ettől az elkész dologtól, mert ugye ez a fontos, hogy azzal, hogy ez a változás van, ennek manifest meg kell jelennie nyilvánvalóan a konkrétumokban. Így van? Nem csak intézményben, hanem lépésekben.
Hát lehet, hogy reggelig tudnám neked sorolni ezeket.
Még ami kicsi időnk van, addig hagyj.
Igen, ezért mondtam, hogy nekem a szemléletváltás az önmagában. Nyilván a legfontosabb az, hogy az éghajlatváltozás felismerése, ezen belül ugye az energiahatékonyság a környezetvédelmi szempontok szerint, tehát mondjuk egy napenergiapark, egy napelempark, az újrahasznosítás. Itt ez minden szerintem előtérbe fog kerülni, azért nagyon nehéz lesz belőle most egyet vagy elsőt kiemelni. Hát
most fontosat mondtál, az alternatív energiaforrásoknak a felelősítés az például egy fontos dolog. És azt tudom, igen, hogy most már ugye felszabadultak a dolgok, most már lehet szélerőműveket is építeni, sőt igazából néhányan próbáltak rátelepülni, hogy monopól helyzetbe kerüljenek, de ez egy másik kérdés. De önmagában az alternatív energiaforrás az baromi fontos, ezt te azt mondod, hogy ebből lesz, hogy kell, hogy legyen előrelépés. Ezzel egyetértünk.
Igen, gondolkodás formálás, ugye az, hogy amit nagyon sokszor elmondtam neked, hogy kezdjük el, hogy a plakátokon, ha egyáltalán lesznek ilyen mértékű kormányzati plakátok, akkor azokon valódi hírek szerepeljenek, valódi információkkal, a kisközösségeken belül is. Tehát azt, hogy mondjuk a környezetvédelmi gondolkodás, az egy támogatott gondolkodással fog változni, egy szerethető gondolkodással fog, egy érthető és szerethető gondolkodással fog változni. Nekem ez a legfontosabb. Szerintem ez az egyik legfontosabb elem.
Aha, de az biztos, hogy igazából azt kell megérteni, hogy szerintem élnik az embereknek, hogy az ő környezetük az fontos a döntéshozónak is, így van? Az ő személyes környezetük fontos a döntéshozónak. Ezért voltak izgalmas ütközetek például, amikor megjelent az akkumulátor történet, vagy sok minden máson volt, tulajdonképpen a személyes környezet ilyen módon nem volt fontos, hogy eszközévé vált valamilyen fajta biznisznek, vagy félre sikerült döntésnek.
Igen, pontosan, igen. Igen, eszköze volt, és olyan beláthatatlan következményekkel bíró eszköze volt, aminek mondjuk én remélem, hogy meg fogják találni a felelősöket, remélem, hogy el fogják számoltatni a felelősöket, és ebből kifolyólag ott fognak majd látszódni, András, igazából a környezetkárosításnak a mértéke, és az, amit én nem tudom, hogyan fogjuk tudni azokat a termőföldeket visszaállítani. Én nem tudom, hogy hogyan fogjuk majd a túlhasznált vizet, a megfertőzött vizeket hogyan fogjuk tudni visszatisztítani, de az biztos, hogy a szempontrendszer az 10-ből 10-esen megváltozott.
Akkor viszont azt mondtad ezzel a másikkal, csak úgy összerakom, szerintem azt mondtad, hogy a környezetkárosítás létező aktív eleme, hogy mondjam, forrásainak a radikális megállítása és felszámolása, vagy miért visszaszorítása, így van? Ez a másik. Igen. Ami jelenleg igen, aktuálisan létezik az országban sok helyen, ezeket radikálisan meg kell állítani, meg kell korlátozni, le kell szabályozni, minimalizálni kell, amelyre csak lehet. Ezt jól mondom?
Ez így van, és a szubszidiaritást nevezném akkor harmadiknak, ami azt jelenti, hogy ugye az unió egyik alap pillére, összetartó ereje, hogy a kis közösségek gondolatai, a véleményei, ennek a nagy közösségre való hatásai, és ez szerintem a környezetvédelemben az elmúlt 8 évben, ami nagyon-nagyon magára hagyta a kormányzati gondolkodás, és a kormánypolitika ezt a civil közösségeket, szerintem ez erős lesz, és itt gondolok az iskola,